nem mindig az olvasásra kell csak rávenni a diákot, van úgy, hogy arra nem is lehet, mert nincs idejük, vagy elviszi a másik szak, hanem, vagy bármilyen szak, ahol sokat kell olvasni, vagy ugye vannak például olyan területek is, ahol nem az olvasáson van a hangsúly, hanem mondjuk a gyakorlaton, például az orvosképzésben. Aha, de igen. Nekik is lehet, tehát az orvosoknak mondjuk olyan kérdéseket közvetíteni ott a bölcsész terület közreműködésével, ami fontos. Mit jelent a fájdalom például? Nagyon egyszerű, egy egyszerűnek tűnik bölcsész vagy teológiai szempontból, és mit jelent az orvos számára? Ehhez az irodalom ugyanúgy hozzájárulhat, mint lényegében az említett filmek, médiumok, vagy én azokat az órákat szoktam kedvelni, ahol ténylegesen párbeszéd bontakozik ki abban az értelemben, hogy a tudomány hogyan működik az ő gondolkodás mondjuk. Megértik azt is, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit tudhatunk.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Kifi és a popkultúra nem csak a zenében és a filmekben, de az irodalomban is megjelenik. A műfaját nem könnyű meghatározni, hiszen a tudomány és a képzelet világa is megjelenik. De vajon mennyire ismert ez a műfaj a magyar kultúrában? Érdeklődőek a mai fiatalok az olvasás iránt? Miért fontos az olvasás mellett gondolkodni is az egyes témákon? Hán Nagy Péter elismert irodalomtörténésszel és kritikussal beszélgetek. Tartsanak velük! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Hán Nagy Pétert, aki elismert irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő és egyetemi oktató is egyben. Szervusz Péter!
Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat!
És örülök, hogy meghívtál ide az irodádba, hiszen most az egyetemen vagyunk, és ahogy a falra tekintek, látok egy Avatar plakátot, Interstellar plakátot, rengeteg könyvet. És hát ugye mi másról is beszélhetnénk, mint az irodalomról, illetve a publikációidról, hiszen amellett, hogy te tanítasz, különböző, rengeteg stílusban írtál ugye különböző publikációkat, leginkább a sci-fi és a popkultúra foglalkoztat téged. Mi jellemzi ezt a két modern stílust az irodalomban?
Igen, a könyveim nagy része érinti ezt a két területet. Van olyan könyvem is, ami csak az egyikkel, vagy csak a másikkal foglalkozik. A 90-es évek második felében már elkezdtem foglalkozni intenzívebben a popkultúra kutatással. Abban az időszakban még nem nagyon volt divat egyetemeken ezekről a kérdésekről beszélni, egyáltalán a jelenségről. Aha. Inkább a jól bevált kánonok, akadémiailag meghatározott irodalomjegyzékek képezték a tananyagot. Mellette azért lehetett már órákat hirdetni popkultúra kutatással kapcsolatos témákból, illetve a science fictionről is.
Tehát 90-es évekről beszélünk, előtte még nem volt? Tehát, hogy az akkor alakult ki, nagyjából ugye be lehet határolni a 90-es éveket?
Előtte nem volt jellemző, magyar viszonylatban. Tehát ezt hangsúlyozni kell. A popkultúra kutatásban van egy kis megkésettség, ami mondjuk az angol szász kritikai kultúra kutatást illeti, illetve hát olyan területek, amelyek összekapcsolnak különböző jelenségeket, és úgy vizsgálódnak, de mondjuk, hogy a mi esetünkben a magyar nyelvű oktatás, illetve konkrétan én Magyarországon oktattam a 90-es években még, ott egy-egy órát tudtunk hirdetni. Nem képezte a törzsanyag részét, miközben a hallgatók érdeklődése pedig már nagyban akkor hát irányadó lehetett volna, hiszen az a kultúra, ami őket körbeveszi, az nagy részben támaszkodik különböző popkulturális jelenségekre, science fictionre, fantasyre és a spekulatív fikció egyéb változataira is.
Tehát akkor érdeklődőbbek voltak a hallgatók azok az órákon, ezt úgy gondolom észre lehetett venni.
Igen, ezek teltházas órák voltak. Én emlékszem 90-100 fős órára is, ami mondjuk a cyberpunkról szólt. És 97-8-ban vagyunk, úgy körülbelül.
Hú, hát ez nagyon így a 90-es évek vége, ez valami ilyen új dolog, ami bejött így a magyar kultúrába, vagy hát ugye.
Így van, igen. És a különböző egyetemeken akkor azért megindult ez a tendencia. Tehát én a Pécsi Egyetemen oktattam, nem voltunk ezzel egyedül, Szegedről, Debrecenből ugyanígy lehet példákat hozni. Na most természetesen, mivel kortárs jelenségekről van szó, tehát ahhoz, hogy popkultúráról, illetve science fictionről beszéljünk. Ugye a kettő az egy bizonyos ponton érintkezik. Gyorsan ezt lerövidítem, hogy hol is. Ugye populáris irodalomról is beszélünk egy ideje. De ha a popkultúra fényében tekintünk a kultúrára, akkor mindenképpen 20. századi jelenségekkel találkozunk, hiszen a mai értelemben vett populáris kultúra az a két háború között jött létre az Egyesült Államokban. Uh-huh. Ez nem jelenti azt, hogy régebben ne lett volna tömegkultúra. Ez egy nagyon érdekes jelenség, visszább is mehetünk az időben, lényegében minden korszaknak megvolt a maga tömegkultúrája. De a popkultúra, ami kifejezetten a technikai médiumokhoz kötődik, tehát nagyon fontos a tömegkommunikáció felgyorsulása. Az, hogy az embereket körbevevő világ a gyorsuláson keresztül nagyon sok, és akkor harmeresztő információcsomagokat tud eljuttatni fénysebességgel, majd aztán később a digitális korszakban az egyik részről a másikra. Minden esetre, mi az irodalmat illeti, a két háború közötti magazinkultúrának köszönhetjük lényegében a science fiction elnevezést is. Tehát a 1920-as években használják először ezt a kifejezést. Szintén nem jelenti azt, hogy ne lett volna ennek valamilyen előzménye, hiszen a fantasztikus irodalom különböző változatai régi gyökerűek. Vannak olyan kutatók, akik a science fiction kialakulását visszavezetik egészen az ipari forradalom kezdetéig, hiszen akkor lett a tudomány és a tudományos haladás téma, és megjelenik, vagy megjelent az irodalmi művekben is természetesen.
Csak akkor nem voltak eszközök még ahhoz, tehát hogy ilyen modern ugye, eszközök, ami tévé, illetve rádió.
Igen, ezek még nem álltak a rendelkezésre, de bizonyos körülmények között azért már megindult ez a folyamat, és lényegében összefügg a technológia fejlődésével. A populáris irodalom, tehát régi keletű, de mégis az újabb zsáner spektrum, tehát az a tér, mondjuk, amiben erről beszélünk, az ugye a spekulatív fikció lenne, amit én jobb szeretek 20. századi előzményekhez kötni. És hát gondoljunk arra, hogy mondjuk a popkultúrán belül a populáris zene is, hát Chuck Berry, Elvis Presley később, ugye valahol a második világháború utánra tehető, ami már biztosabb.
Ez egyszer így berobbant azért így a kultúrákból. Együtt
igen,
jött,
és tehát, aztán ugye szintén elektronikus zene a hangszereshez képest, és így tovább. Miközben a popzene kutatói rendre szembesítik azzal a zene iránt érdeklődőket, hogy azért bizonyos értelemben populáris zene régebben is volt, csak máshogy neveztük, például egészen Mozartig visszavezetik előszeretettel. Péter Vikinek van egy könyve, a populáris zene története Mozarttól Madonnáig, ez a címe. Van egy másik könyve, a populáris zene története Elvis Presleytől Lady Gagáig. Beszédesek ezek az átmenetek is. Na most a populáris kultúrát nagyon tág fogalomként érthetjük, már egy ideje megvannak a maga sztárjai. Nem véletlen egyébként talán az sem, hogy a populáris kultúrának már mindjárt az első szakaszát igenis erőteljesen befolyásolja a filmipar, a tömegfilm megjelenése, illetve a sztárkultusznak a kibontakozása. Később ezekből a figurákból lesznek a popikonok, vagy ma már így nevezzük őket.
Igen.
És a sci-fi aranykora is a két háború közötti időszak az Egyesült Államokban, angol szász nyelv területen. Viszont, és akkor egy érdekes jelenség, hogy viszont nem minden science fiction tekinthető populáris irodalomnak úgy szintlán első közelítésben.
És miért sem? Nem?
Mert a science fictionon belül is többféle nyelvhasználat, szemlélettechnika van egymás mellett, másrészt pedig nagyon előszeretettel kedvelik a science fiction alkotók a határzónákat. Mondok egy példát. Dan Simmonsnak a Hyperion című igen neves regénye, amely most már körülbelül a harmadik fordítása jelenik meg, magyar fordításban is a napokban jelent meg. Ez a mű, hát mondjuk úgy, hogy science fiction, egy nagyszabású űroperának is tartják, de talán jobb, hogyha a sci-fi eposzról beszélünk, de számos olyan elemmel, ami a szép irodalomnak az ismertető jegyeit tartalmazza, vagy viseli magán, úgyhogy valahol a kettő közti zónában helyezkedik el. Itt már ugye megfigyelhető, és a 80-as évek végén járunk már, hogy előszeretettel kölcsönöznek ezek a területek egymástól, eljárásokat, tematikákat. A megjelenítésnek a mikéntjében azonban vannak különbségek. Tehát nem minden sci-fi a populáris irodalom része. Tehát most gondoljunk arra, hogy az említett Dan Simmons regény valószínűleg teljesen más viszonyban van a popkultúrával, ha egyáltalán van valamilyen viszonyban, mint mondjuk a Star Wars. Ahol a Star Warsnak szintén egy űropera, science fiction, ugyanakkor fantasy elemekkel.
Hát a legismertebb űropera, ugye akkor, tehát, hogy az egyik kultusza fennmaradt azért.
Igen. Abszolút, tehát mai napig is ugye a Star Wars óriási hatású a popkultúrára. És akkor itt jöhetne ugye, hogy a popkultúra még mi mindenből hát, áll.
Igen, de gondolom azért ezekre így egymásra épülnek, meg hát azért, ahogy fejlődik a világ, azért gondolom új elemek jelennek meg. Tehát, hogy ez megfigyelhető így a popkultúra irodalmában, és hogy azért úgy aktuálisan ugye változtatni kell egyes dolgokon, mert hát ugye haladni kell a korral?
Hogyne, persze, a popkultúra nagyon gyorsan reagál a világ jelenségeire. Aha. Más területekhez viszonyítva talán gyorsabban is. Aha. Tehát nagyon gyorsan lecsapódnak a popkultúrában. Igen. Egyébként ez nem mindig jó, mert a gyorsaságban van egyfajta felkészületlenség is olykor. Tehát gyorsan átmegy a popkultúrába valami, és elképzelhető, hogy az nem tesz annyira jót a jelenségnek. Gyorsan mondok egy példát. Az utóbbi időszakban sok olyan mű született, amely a gombákkal foglalkozik. Tehát a gombák egy fontos téma lett. Tehát beszélhetünk mikológiai science fictionről is. Mondjuk...
Mert ezek szaktudományok. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor, ha azt veszek, akkor azért a popkultúra az kölcsönöz egy kicsit a szaktudományból, és akkor ezt egy kicsit kiszínezi? Vagy?
Így van, persze, pontosan, és ezért pont erre lesz jó ez a példa, hogy átmegy a köztudatba a popkultúra közvetítésével valami, ami viszont elképzelhető, hogy tudományos szempontból már nem annyira helytálló. Uh-huh. Erre a nagyon jó példa az említett kontextusban, tehát a gombák kérdését tekintve, hogy persze hát olyan science fictionök voltak eddig is, hogy idegen bolygó tele gombával, és de érdekes, de mondjuk a gombahálózatoknak a kutatása az a 90-es évek, vagy felfedezése, amikor megszületik az az elképzelés, hogy elképzelhető, hogy a fák kommunikációját a föld alatt lévő gombafonalak segítenék elő. Na most ez tudományosan azóta sem teljes mértékben alátámasztott, de nagyon tetszetős, és erre aztán lehet fikciót építeni. Gondoljunk a The Last of Us című számítógépes játékra, illetve most már sorozatra, vagy... A Kiéhezettek című regényre kéri a szerző, illetve a belőle készült filmadaptációra, ahol a gombák fontos tényezők az emberi világ mellett, sőt át is alakítják az emberi világot. Az az elképzelést viszont, ami a gomba hálózatoknak a fák kommunikációjában betöltött szerepét illeti, azt szinte azt lehet mondani, hogy ezt az elképzelést legalább annyira köszönhetjük a popkultúrának, pontosabban, hogy ezt biztosan nagyságrendekkel többen ismerik, mint a tényleges folyamatot. A popkultúra ilyen szempontból a tudományra is reflektál, tehát kölcsönhatásban van vele, viszont általában felszoktam hívni a figyelmet órákon is, meg beszélgetés alkalmával is, hogy igen, de nagyon szoros kapcsolatban van az áltudományokkal is, úgyhogy ezzel vigyázni kell. Nem a popkultúrából tájékozódunk a tudományról, de viszont a popkultúra alkalmas arra, abszolút alkalmas arra, hogy meglássunk, vagy egyáltalán így van, bizonyos jelenségekről tudjunk.
Hát térjünk is rá akkor az egyik könyvedre, hiszen ugye, rengeteg publikációd volt ilyen ezekben a témákban, ugye a popkultúra és a science fiction témákban. Tehát, hogy az első ilyen jelentős könyved a Tudástér, amely 5 modulból áll, tehát több történetből. Mesélj egy kicsit ezekről, hogy ezek a különböző történetek, ezek hogyan születtek meg, illetve van-e valamilyen féle szerkezeti mechanizmus annak, hogy hogyan épülnek fel ezek így a könyvön belül.
Igen, a Tudástér tavaly jelent meg, tehát egy viszonylag friss kiadvány. 5 modulból áll, az első modul az újraolvasással foglalkozik. Uh-huh. Az újraolvasásról sokféle képzet van forgalomban, de mégis olyan megközelítés ez, ami a hétköznapi olvasónak is megpróbálja elmagyarázni, hogy mi a jelentősége az újraolvasásnak. Az, hogy egy művet kézbe veszünk, aztán újraolvassuk, annak óriási jelentősége van visszamenőleg is, módosíthatja az addigi véleményeinket a műről, illetve hát megalapozza a következő olvasás előtti horizontot, és ez az oszcilláció, ez egyébként teoretikusan is nagyon érdekes, másrészt pedig nagyon fontos kultúraszervező elv, hiszen ha csak egyszer olvasunk valamit, akkor csak érzékeljük jó szerint az adott művet. Az újolvasásban bontakozik ki mindenki számára szinte, kicsit sarkítva persze a mű értelme. És aztán ez az értelem pedig képes módosulni az idő folyamán, az újabb és újabb újraolvasások során. Ez a könyvsorsok címet viselő blokk, ez 12 műnek az újraolvasására épül, és több évtizedet fog át a munkásságomból abban az értelemben, hogy ténylegesen konkrétan hivatkozom az olvasás időpontjára, hogy egész más, hogyha 80-as években találkozunk egy művel, mint hogyha 2020-ban tesszük. És éppen ezért általában a szerzők ugye felhívják a figyelmet arra, hogy hát maga az olvasás is fontos, hogy ez egy lépést tesz még abban az irányban, hogy igen, az olvasás fontos, de az újraolvasás talán még fontosabb, hiszen ott alapozódik meg az a tapasztalat, amit az olvasás során aztán hasznosítani tudunk.
Ha érdekel minket, amit olvasunk, mert hát azért gondolom, hogy valaki olyat olvas újra, ami először nem fogta őt meg, ott egy kicsit azért gondba lesz.
Igen, vagy azt nem fogja újraolvasni. Tehát persze,
csak a kötelező példa az órákra.
Igen, jó példa, hogy van, amikor kénytelen újraolvasni, amikor az egyetemi közegre jellemző lehet, aha, de talán nem biztos, hogy mindenki számára evidens. Ugyanakkor ebben a blogban éppen ezért, mivel nagyon széles zónáról van szó, mindenféle műfaj szerepel. Tehát itt szóba kerülnek verses kötetek, dramatikus művek, regények, kispróza, magyar irodalom, német, francia, angol. Tehát ebbe a 12 kis részletbe nagyon széles horizont nyílik az olvasás kultúrára, és ezen keresztül az újraolvasás fontosságára. A második blokkot az gyorsan egy-két mondattal elintézzük. Jó, a mikromechanizmusok, science fiction, az említett spekulatív fikció területén megjelent műveknek az értelmezésére épül. A mikromechanizmusok itt azt jelenteni, hogy egy műnek nem egy átfogó globális értelmezését tekintem kiinduló pontnak, hanem egy művön belüli valamilyen mozzanatot.
Azt, amit megragadsz, és akkor azt újra értelmezed, vagy hát újra magyarázod?
Igen, egy konstrukciós, aha, elvet, amiből viszont levezethető a művilágnak a működése.
Értem.
Tehát ebben az érdekes, hogy nem az a kiinduló pont, ugye most picit megfordítva az újraolvasás kérdését, és nem a műegészből vezetjük le itt a részeket, hanem fordítva,
a részből
valamilyen
az
apró részből, igen, következtetünk a mű komplexitására. Uh-huh. És ezek elsősorban science fiction vagy ahhoz kapcsolódó jelenségek, de van köztük film is, mint például a Westworld, vagy van egy esze, ami a Lego Star Wars-szal, aha, foglalkozik, mert a Lego Star Wars-nak egy effektusa például kimutatható az egyik filmben is. Tehát itt már több médium szerepel.
És ennek mi a célja?
Ez fogódzókat kínál szerintem azoknak, akik az olvasást olyan tevékenységként, vagy egyáltalán a befogadást, aha, olyan tevékenységként gondolják el, hogy passzívak vagyunk. Nem teljesen, tehát itt, aha, először is föl kell feladat, bizonyos szempontból a megértés, föl kellene fedezni ezt a konstrukciós elvet. Viszont ha az megvan, akkor abban nagyon sok minden következik aztán a mű további tapasztalatára nézve, és legyen az film, játék, világ.
Vagy zene, vagy esetleg teljesen más.
Vagy irodalmi mű, persze, értem, így van.
A érdekes egyébként, hogy ezt úgy belegondol az ember, aki így szeret olvasni, azért úgy hát ilyen játékosabbá, meg érdekesebbé teszi az olvasás élményét magát a művet.
Igen, pontosan arról van szó, így van, hogy van egy olyan zóna, terület, aminek, hogyha az ember elkapja a működését, uh-huh, akkor közel kerülhet ahhoz, hogy akkor azt a művet elképzelhető, hogy szeretni fogja. És az ha ügyesen működtetett zóna, akkor az kisugárzik aztán a mű további részeire. Volt egy ilyen zárójel, egy ilyen című könyvem is egyébként pár évvel ezelőtt, ahol jóval több, aha, eszély szerepel, de mikromechanizmusok volt a címe, és lényegében ez annak a könyvnek egy ilyen következő változatát, aha, képviseli ez a blokk. A harmadik évfordulók, hát ez egyszerű, tehát ugye a popkultúra az egy nagyon sűrű szövevény, és időnként vissza is tekintünk. Tehát 20 éves a Matrix, 20 éves a Fight Club, 20 éves a Sleepy Hollow, 10 éves az Avatar, és így tovább. Tehát eltelik valamennyi idő, és ez a blokk, ez lényegében az idő távlatából tekint vissza az adott produkcióra. Ez is szerintem fontos, hogy, kijelölhetők azért azok a mondjuk így mérföldkövek vagy fontos művek, amelyek meghatározzák az adott területnek, mondjuk például a science fiction filmnek a történetét, meghatározzák az olvasmány vagy a kultúrával kapcsolatos élményvilágainkat, és ezekhez jó visszatérni. Ezekhez újra és újra visszatérünk. Csak egy példa, itt számos olyan műszerepel, például a Donnie Darko az egyik, ami például nálam a filmesztétika órákon mindig alapmű, és ha felnő egy generáció, akkor ők arra emlékeznek, hogy de jó volt a Donnie Darkot nézni 20 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek van egy ilyen kis didaktikai háttere is. Lényegében ezek a művek, amelyek itt szerepelnek, Inception, tehát Eredet, Donnie Darko, vagy Gladiátor, Ragyogás, Agora, stb. Ezek órákon is előfordulnak.
Ugye, ahogy hallgatom ezeket a címeket, tehát akkor én is elgondolom, hogy ezeket nőttem én is fel.
Világos,
tehát,
most, persze,
én is
persze.
Ennek a része vagyok.
Így van, így van. És hát ugye itt lényegében a blokk az olyan 40 évet fog át, tehát az utóbbi néhány évtizednek a
hát, hogy beindult a TV műfaj, illetve a...
Igen, meg hát a digitális korszak.
A digitális korszak, pontosan.
Ugye a Matrix-szal kezdődött a 21. század.
És aztán nem is tudtuk, hogy abból egy ilyen kultusz film lesz.
Így van, pontosan. Nagyon jó példa egyébként pont a Matrix arra, hogyha már szóba került, hogy a réteg kultúrából, hogy a lesz popkulturális jelenség követ. A Matrixot, akkor nagyon szépen látjuk, hogy az egy szubkultúrára. Ezt
előre tudjuk egyébként,
nem,
hogy mi lesz?
Nem.
Tehát ez teljesen véletlen, hogy vannak azért ilyen folyamatok, amikből ugye ez kirajzolódhat?
Hát itt van valószínűleg egy határátlépés megint, tehát hogy nyilván aki a science fictionnek egy bizonyos vonulatát, a cyberpunkot ismerést nyomon követte, ugye a 80-as évek Gibson regényeiről van lényegében szó kiindulópontként, eltelik ott 15 év. Az a szubkultúra kiépül, sokféle változata jelenik meg, de a film nyelven, tehát nagy filmes látványvilágot azért nem eredményezett. De jött a Matrix, és akkor átcsapódik mindez kérdésirányos túl, mi a valóság.
Tehát
mi a
Matrix is valamiből kiindult. Gondolom, azért kellene ilyen, hát most nem akarok csúnyán fogalmazni, ilyen nem kevésbé igényes művek, amelyekből aztán kinőhet egy sokkal jobb.
Így van, pontosan arról van szó,
hogy ezt a kultúrát.
Igen. Vagy igényesebb, vagy komplexebb.
Vagy komplexebb, aztán... inkább így.
Egyébként nem mondanám, hogy a cyberpunk regények nem komplexek, csak valószínűleg nagyságrendekkel kevesebb emberhez jutottak el. Tehát egy Gibson regény...
Tehát rétegkultúra volt ugye
abszolút,
akkor.
Abszolút, igen, a maga összetettségével, abszolút a science fictionon belül egy nagyon fontos, egyébként minden idők egyik legfontosabb fordulata a sci-fin belül, a Gibson meg társai, de a Matrix, ott már a popkultúra területére kerülünk, hiszen a Matrix aztán meghatározza a divatot, hogy néz ki a napszemüveg, ugye? Tehát hogy néz ki a dizájn és az identitásunk, és egyáltalán hogyan kezeljük ezt a kérdést.
Meg azt a világot, ugye a számítógépek akkor jöttek be, tehát hogy ez abszolút...
Így van, az is abszolút. Igen, azt már a Cyberpunk a neve is mutatja, ebből indult ki.
Igen.
Tehát az megmaradt, de a kezelése és az, hogy minden idők egyik legnagyobb vagy legfontosabb látványvilágát eredményezte, egyébként a Blade Runner-től, tehát a 80-as években volt már rá példa, de más jellegű, az aztán itt hát óriási ütött. A következő blokk a Traffic című, ebben a popkultúra területén kalandozunk. Itt kerül szóval David Bowie, Lady Gaga, Harry Potter jelenség.
Tehát akkor például, zenés van a Lady Gaga.
Itt belép abszolút, a zene is, így abszolút. Van, igen, igen. Hiszen a popzene nélkül sem boldogulunk, illetve olyan jelenségek, amelyeknek az összetettségét azért ez a blokk valamelyest meg tudja mutatni, egészen a Red Hot Chili Peppers és másokkal bezárólag. Traffic címet viseli, mert ugye a Traffic tele van mindenfélével, ez ilyen kicsit ilyen allegorikus megközelítés arra vonatkozóan, hogy az ember lemegy a Traffic-ba, vesz valamit, de lát mellette mást is, tehát hajmer
sok minden elfér ott a Traffic-ban.
Sok minden elfér egymás Igen. mellett, így van. Úgyhogy ebben a Traffic-ban is sok minden található. Kis minieszék a popkultúra területéről, és hát egészen odáig, hogy mondjuk a Shelley Ozymandias című verse a populáris kultúrában, ami ugye képregényeket feltételez meg, reklámfilmeket, sok minden más, de ilyen kis esszé is található itt, vagy mondjuk a heavy metalról szóló esszé szintúgy. És a Tudástér a záróblokk címe, amelyről ugye a könyv is kapja majd a címét, vagy kapta. A Tudástérben tudomány népszerűsítő műveknek az ismertetésén keresztül közelítünk aztán a tudástérnek egy olyan szeretéhez, ami a konkrét tudományba tér vissza. És itt a rovaroktól kezdve a technológián keresztül nagyon sok minden szóba kerül, a kvantummechanikáig, annak a különböző értelmezési területei.
Hát ezeken keresztül értelmezed az egyes a műveket, filmeket, mármint hogy a filmekben lévő hát, tudományos mozzanatokat kibővíted ebbe a könyvben, vagy ezt hogy kell értelmezni?
Igen, ebben a blokkban még nem, de a belső blokkokban már van rá például az említett Donnie Darko, az ilyesmi, de majd ez a következő könyvben lesz fontos. Itt ez aztán lezárva a tudásteret, ez a záró blokk, ez lényegében szakmai kérdésekhez közelít, de nagyon közérthetően, és a populáris kultúra kutatásához szerintem rendkívül fontos és hozzátartozik a tudomány népszerűsítésnek, az ismeretterjesztésnek a világa, hiszen ott megindul egy olyan dinamika mozgás, ami a tudományt és a népszerű kultúrán keresztül akár a nagyobb olvasóközönséget vagy befogadói rétegeket köti össze. Meg egyébként a tudományterületeket is, tehát a tudományos irodalomnak ez a változata, ugye Hawkingnak az időrövid története című könyvének a megjelenésétől számítjuk, hogy körülbelül az újkori vagy a modern utáni tudomány népszerűsítő irodalmat. Nagyon fontos lépés, hogy nem csak az olvasókhoz jutnak el a szakmailag rétegzett és fontos kérdések, hanem más tudományterületek fel is, mert volt egy 20. században, mondjuk ki, nagyon erős volt a specializáció. Valaki az egyik tudományterületet ismeri, akkor nem fog a másikkal foglalkozni, de ez a bölcsész diskurzus felé is nyitott technika, ami a könyvipart jellemezte még a 80-as, 90-es években, most már a podcastokat, meg egyebeket is, az ismeretterjesztésnek hát ez egy elég nagy szórását volt képes működtetni.
És egyébként ez tényleg így van, hogy ezeken keresztül a fiatalok, vagy azok, akik ugye korábban nem ismertetek a rajongtak a reál tudományok iránt, hogy sokkal fogékonyabban állnak hozzá a témához? Hogy ez van egyfajta ilyen kutatás?
Persze, ezek óriási példányszámú könyvek, némelyik sok kiadást megér, egész könyvsorozatok indulnak aztán később. Úgyhogy az utóbbi évtizedekre ez jellemzővé vált, hogy a szaktudományokon belüli kutatók, tudósok veszik a fáradtságot és kinyitják a kérdéseket a közérthetőség irányába. És van a tudomány népszerűsítésen belül egy olyan változat is, ami ugye már a következő könyvhöz is átvezet, ami nagyon fontos, amikor kifejezetten a popkultúrát használják a tudósok arra nézvést, hogy megnyissák ezt a kérdésnek.
Hogy ez a tudósoknak is egyfajta könnyedséget hoz, hiszen sokkal egyszerűbben el tudják magyarázni a tudományos dolgokat. És hát azért az emberek, gondolom, a filmek hatására is, vagy hát nem tudom, például eszembe jutott, hogy egy 13 vagy 14 éves gyerek, aki ugye olvas egy ilyenfajta könyvet, vagy egy ilyenfajta filmet néz meg, és akkor eldönti, hogy érdekel az a téma, én orvos akarok lenni, én fizikus akarok lenni, én csillagász akarok lenni. Tehát akkor ilyen hatása van a gyerekekre, és hát azért ez így meghatározza a társadalmat majd.
Az első ilyen könyv egyébként ugye Krausznak a Star Trekről szóló könyve volt. A Star Trek fizikájáról.
Igen, a csillagháború Star Wars előtti
időszak. Igen, így van. És persze készült ilyen könyv a Star Warsról, az említett Avatarról, illetve az Interstelláról is, és pontosan ez a célja, hogy ez tovább viszi lényegében az ismeretterjesztésnek a klasszikus hullatát is, de szaktudományos kérdéseket, illetve hát a kortárs tudományos eredményeknek az ismertetésére is arra épül tényleg, hogy ezeken keresztül megszerethető az adott terület is. És milyen jó, hogyha ezt a fiatalok olvassák, vannak kifejezetten a gyerekeknek, fiataloknak szóló ilyen sorozatok is.
Ha megértik.
Igen, ott megértik, mert úgy írja meg a szerző. Persze, pontosan, tehát közel hozza mondjuk az idődilatáció kérdését. Hawking például, gyerekeknek szóló könyveiben, és bizony ott, ha érdeklődik a diák, egyébként arra is alkalmas, hogy felkeltse az érdeklődést a tudomány irányt, akkor ez már egy fontos lépés, persze, így van.
Pontosan. Na, térjünk rá akkor a másik ilyen könyvedre, a Képzelet tudománya nem itt viseli, ugye már konkrétabb filmeket is megemlít, az Avatar, Nobody, az Időgép és más hasonló sci-fi filmeken keresztül mutatott be a párhuzamos világokat, időutazást, meg hasonló megmagyarázhatatlan jelenségeket. Tényleg nagyon érdekes fejezetek vannak ott. Mesélj egy kicsit ezekről.
Igen, no, ez lényegében az előbbi gondolatmenet folytatása.
Na, milyen jó, hogy rákötött.
Pontosan, tehát a tudástér az ugye egy szélesebb mező, tehát az újolvasástól a tudományig, de ott természetesen már több vagy sok médium felhasználásán keresztül közelítünk bizonyos területekhez. A képzelet tudományát egy lényegében egy kérdés felvetés indítja, és ez egy lendületes gondolatmenet arra vonatkozóan, hogy ugyanolyan tapasztalatban részesít-e egy irodalmi mű, mint mondjuk az Ohm törvénye, ahogy olvassuk az elején, hogy nyilván az emberek tudás szerkezete valahogy úgy épül fel, hogy bizonyos jelenségekkel sokkal könnyebb kapcsolatba kerülni, kapcsolatot létesíteni vele. A szimpla adat nem mindig alkalmas erre, hát az keveseket hoz lázba. Viszont az említett filmek, és itt számtalan film, science fiction regény, akár alkalmas arra, hogy tényleg nehéz tudományos kérdéseket vessünk fel. Ezek a kérdések valóban a könyv logikája szerint elvezetnek mindenféle tudományterülethez. Biológia, kémia, fizika kerül szóba például az Avatar című film kapcsán, a szupravezetés, a bioluminescencia, egy ponton a tudat kérdése, mit tudunk a tudatról az Avatar című filmben, és mit mond erről az agykutatás. A következő rész a kvantummechanika különböző értelmezési zónáit tárgyalja, különböző filmek és regények segítségével, az említett Mr. Nobody, Donnie Darko, forráskód például, ugye a sokvilágelmélet, az entrópia fogalma, és így tovább, illetve a kvantummechanikának az újabb megközelítései alkalmasak arra, hogy ezekhez a művekhez közelítve megérthetőek legyenek. Tehát ez valójában ugye a populáris irodalom és a filmkultúra segítségével közelít a kvantumvilág.
És magyarázza a dolgokat, mert abszolút, tehát, hogy valaki megnézte volna a filmet, mint például nem tudom, az Időgépet, legutóbb néztem, és hát azért ugye ott vannak például egy érdekes magyarázatok ott, hogy amire az ember nem is jön rá akkor, mikor nézi azt a filmet, hanem ugye el kell olvasni azt a magyarázatot, hogy tényleg milyen dolgok is játszódnak ott le.
Így van. Tehát lényegében ez a könyvecske a tudomány segítségével rendel kommentárokat populáris, illetve a science fiction alkotásokhoz, miközben sokat elmond, ez ugye megspórolhatatlan magának, annak a tudományterületnek a működéséről is, amiből kiindulunk. Illetve hát aztán még két blokk egészíti ezt ki, ugye az egyik a tudományos aktualitás kérdésével foglalkozik, a genetikától kezdve a hálózattudományig, a másik pedig ugye friss jelenségként a járványirodalom és a epidemiológia, tehát a virológia, stb.
Hát igen, néhány éve ez sajnos nagyon-nagyon-nagyon aktuális volt.
Igen, kapcsolatrendszert világítja meg.
Igen, hiszen ugye az előbb említetted a műveket, ugye itt általában rá tudományok voltak megemlítve, de hát azért a orvostudomány is, a biológia, és ha jól emlékszem, akkor így a könyved végén azért van egyfajta társadalom, bölcsésztudományi terület is, a terrorizmus, azt hiszem, hogy ez is szóba kerül, illetve írsz erről. Tehát, hogy nyilván kicsit kakutójás ugye a többi tudománytantárgyakhoz képest, de azért fontos ilyen, erről a jelenségről is beszélni.
Igen, ez a hálózat kutatással kapcsolatos.
Ez a gombák.
Egyrészt, de itt konkrétan ugye, amire utalsz, az a terrorista elhárító rendszereknek a működése, és az ahhoz szükséges háttéranyag. Tehát ez ott a tudományos aktualitás kérdése kapcsán merül fel, az ugye belepasszol, hiszen gondoljunk arra, hogy a VTC merénylet után hogyan rendeződik át nagyon sokak élete, azzal,
hát ez hogy... egész világ is.
Abszolút, igen. No, igen, úgy értve a sokakat, igen, tehát hogy igen, az életünk igen, többen számba is lehetne fogalmazni. Azért, mert a terror elhárítás az mindenkit potenciális néző, vagy potenciális vagy lehetséges terroristaként figyel meg. Ugye a megfigyelés, mint jelenség, vagy annak az átrendeződése, illetve itt kiinduló pontként talán még lényegesebb, hogy, hogy a nagy testvért, ezt a terrorista elhárató rendszert hogyan lehet kijátszani. És ugye Doktorovnak a Kis testvér című könyve szól erről, és akkor ez a példa, mely mű egyébként nagyon beszédes, az Egyesült Államokban van, ahol tiltják, van, ahol meg középiskolában kötelező, tehát abszolút. De hát természetesen a kettős kulcsú kódolásnak a bevezetésével létrehoznak egy alternatív internethálózatot a fiatalok, és a fiatalok így módon képesek kijátszani a terror elhárítást, mert a nagy testvért ilyen szempontból meg tudják kerülni. Úgyhogy ez
hát akkor az ellenség az éve is egy óriási fegyvertény ez. Úgyhogy ezért ez a hátulütője. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy az adott filmeken keresztül ugye magyarázod vagy kommentálod ezeket a jelenségeket, és sok esetben észrevettem, hogy kifejted, hogy a fizikusok egyszer majd például bebizonyíthatják az időutazást, vagy a párhuzamos univerzumoknak a létezését. És itt adódik a kérdés, hogy és elgondolkodtam, hogy vajon a sci-fi képzeletbeli világ egyszer valóságossá válhat?
Ó, persze, nagyon sok esetben tudunk erre példát hozni. Most hagyhozzak egy nagyon egyszerű és evidens példát. Ugye most az emberek többségét foglalkoztatja ugye a mesterséges intelligencia problémája. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos narrációk ugye nagyon régiek a science fictionben, és hát sokan érzik most úgy, hogy mintha a science fiction világba csöppentek volna még
hozzá. Abszolút Matrixot most éljük, vagy hát igen, nem tudom, a Terminátort.
Igen, ahhoz hasonló, bár ugye mindegyiktől különbözik valamilyen szinten, de pontosan ez az érdekes, hogy ezeket azért meg tudjuk érteni, és el tudjuk magyarázni. Persze vannak is ilyen kiadványok egyébként, amelyek erre épülnek, meg erőteljes tanulmányok, gondolatmenetek, a megvalósult science fiction álom, illetve a megvalósult narratívák hogyan és miképpen hatnak napjainkban. Csak egy példa, hogy itt tényleg kiragadhatunk a 100 000 példa közül akár egyet, hát ugye a műsoridő végessége miatt legyen csak egy, ugye a Snow Crash című regényben például egy teljesen globális, a Földet átfogó olyan rendszerrel találkozunk, hogy ez egy post-cyberpunk regény, amely aztán a Google és hasonló rendszereknek a működéséhez vezet majd, vagy szoftverfejlesztésekhez. A science fictiontől mindig merítenek egyébként a tudósok, tehát és nem tartják távol a science fiction ötleteket. Sokan mondják, kíváncsi vagy, hogy működik a világ, ír ki egy science fiction pályázatot, és megtudod.
Bocsánat, adottok egy kérdés, ez ilyen, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy most akkor a science fictionből jön a tudomány, vagy a tudományból a science fiction?
Hát a kettő abban az értelemben elválaszthatatlan, hogy mindkettő a képzeletet, ahogy a könyv címe is mutatja, azért erőteljesen igénybe veszi. A tudományon belül óriási szerepe van, hiszen az elméleteink, azok még az igazolás előtt, azok ugye abba a zónába esnek, ami hát hipotetikusan igaz csak, mindaddig, amíg aztán kísérletekkel nem igazoljuk. Vagy egy másik példa, hogy a hétköznapi világban is mondjuk bizonyos tudományos jelenségeknek az elképzelése az bizony nem egyszerű, mert hogy egyszer túlmutat a hétköznapi tapasztalaton. Tehát ugyanúgy, hogy a kvantumvilágot nem tudja a hétköznapi ember abban az értelemben megtapasztalni, hogy ott lenne az asztalán, bocsánat, ugyanúgy egy fekete lyukat se látunk minden nap, teljesen világos. Tehát ezeknek, ugye, és az említett műfajok megint itt kapcsolódnak össze valahol, hogyha Hawking ír a fekete lyuk, akkor kvazárokról, a Einstein-Rosen-hídról, tehát a féregjáratokról, akkor az elképzelhetővé válik. Akkor is, hogyha mondjuk annak egy része még nem teljesen igazolt, de a tudomány mindaddig nem zárja ki a lehetőségét semminek, amíg nem igazoljuk, vagy vetjük el a bizonyítékok alapján. Úgyhogy ez a két terület reflektáltan nagyon izgalmas kapcsolatrendszert alkot.
Hát mert sokakat foglalkozik például az időutazásnak a kérdése. Hát írott, hogy nem valószínű, hogy a tudósok megfejtik ennek majd a lehetőségét, vagy hát lehetséges lesz idő utazni, de hát nem lehet kizárni. Nem lehet kizárni semmit sem. És ezt azért úgy írod te is, hogy azért vannak dolgok, amelyeket ugye nem lehet teljesen kizárni, de tényleg elképzelhetetlen dolgok vannak. Tehát hogy ez a képzeletünk az teljesen végtelen. Fiataloknak sikerül-e ezeket a műveket úgy átadni, hogy többet olvassanak, illetve jellemző-e a magyar fiataloknál az, hogy ezeknek hatására többet olvasnak.
Sikeresnek mondanám, hogy többet olvasnak-e, erre vonatkozóan még nincsenek kutatásaim. De viszont gondolkodnak. Az meg egy másik területre vezet, hogy miért fontos, mert az fontos lehet az olvasás szempontjából is, de mondjuk tájékozódása a világon belüli jelenségek között, a szakirodalomban egyáltalán ezek a köztes zónák megtalálni egyáltalán azt, hogy mi érdekli őt. A Képzelet Tudománya című könyvnek ugye praxeológia az egyik alcíme. Azért is utalok erre, mert ez ténylegesen az oktatási praxisomból származó példatár ugyanakkor. Tehát ezek órákon kipróbált gondolatmenetek, gyakorlatok, narratívák, így van. És olyanok, amelyeknek mindig is volt közönsége, és az egyetemen specifikus kurzusok formájában ez a képzés azért évek óta folyik. Nem csak az órák látogatottak, az mindig csak egy szám. Ott inkább az órán belül kibontakozó párbeszéd a lényeg. Megnyitunk egy kérdést a klónozásról, akkor jó tudni, hogy mit jelent a klónozás. És mondjuk ez Slonczewski és mások regényeiben mondjuk milyen szerepkörben található meg, vagy Bácsi Galupinál, akkor azokat is természetesen meg tudjuk beszélni. Nem mindig az olvasásra kell csak rávenni a diákot, van úgy, hogy arra nem is lehet, mert nincs idejük, vagy elviszi a másik szak, hanem, vagy bármilyen szak, ahol sokat kell olvasni, vagy ugye vannak például olyan területek is, ahol nem az olvasáson van a hangsúly, hanem mondjuk a gyakorlaton, például az orvosképzésben. Aha. De nekik is lehet, tehát az orvosoknak mondjuk olyan kérdéseket közvetíteni ott a bölcsész terület közreműködésével, ami fontos. Mit jelent a fájdalom például? Nagyon egyszerű, egy egyszerűnek tűnik bölcsész vagy teológiai szempontból, és mit jelent az orvos számára? Ehhez az irodalom ugyanúgy hozzájárulhat, mint lényegében az említett filmek, médiumok, vagy én azokat az órákat szoktam kedvelni, ahol ténylegesen párbeszéd bontakozik ki abban az értelemben, hogy a tudomány hogyan működik az ő gondolkodás, mondjuk megértik azt is, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit tudhatunk. Az is, hogy hol tudnak utána nézni, az mindig adott, hiszen az olvasás területe ilyen értelemben megnyitja a lehetőségeket, és akkor van, aki él ezzel, meg tudja aztán a saját érdeklődési területére is alkalmazni, hiszen nincs olyan terület, ahol ezeket a kapcsolatrendszereket ne tudnánk valamelyest működtetni. Ez inkább egyébként tanárt is eléggé igénybe veszi, mert nagyon sok helyen kell tudnunk tájékozódni, de hát azért vagyunk itt, hogy ez így legyen. És én szerintem olyan értelemben sikeres ez a vállalkozás kimutathatóan, hogy dinamizálja azt a területet, amit a képzelet tudományának nevez a könyv, ami nem automatikusan kapcsolja szét az értelmet és a médiumot, meg a minket környező világot és a tudományt, hanem ezeknek valahogy az összeköttetéseiben, a hálózatosságában és így tovább gondolkodik, aztán majd kialakul mindenki számára, hogy mi az, amihez előszeretettel nyúl, vagy egyáltalán a tudomány mely területén fog aztán majd kikötni. Vagy ha csak olvasó marad, az is eredmény.
Akkor tulajdonképpen ez egy nagyon fontos két kultúra az irodalmon belül, amely ugye több célt is szolgál, ahogy most előbb elmondtad. Ezen úgy az ember most döbbentem rá, hogy ez mennyire fontos tulajdonképpen, óriási. Tehát lehetőséget ad arra, hogy gondolkodjanak, illetve vitázzanak az egyes kérdésekről. Bölcsész, a reáltudós.
Pontosan, és hogy tudják, hogy a vitán belül miről beszélnek.
Igen.
Tehát
igen.
Ne csak a vélemény legyen, igen. Hanem a lehetőség.
Azért legyenek a tények.
Támaszt a persze, tények nélkül nem boldogunk. Hát, ahhoz kell az egyik terület, és a másik meg ahhoz, hogy nyíljon a képzelet. Így van.
Lassan lejár az adásidőnk, de így zárásként ugye azt szeretném tőle megkérdezni, hogy mi az a könyv, ami most te dolgozol, és mikor a várható a befejezése, miről fog szólni, legyen egy kis trailer, vagy hát nem tudom, egy ilyen meglepetés így a hallgatóknak, hogy kedvet kapjunk majd ugye a könyved olvasására.
Igen, köszönöm. A következő könyvem, ha minden jól megy, lehet, hogy már az idén napvilágot lát.
No.
A tervek szerint egyébként évvégén meg fog jelenni, és valamelyest kapcsolódik a beszélgetésünkhöz is. Evidens közegek lesz a címe, ami azoknak, akik a bölcsészetnek, az irodalomtudomány felőli zónájából érkeznek, azonnal felidéz ennek a címnek a hangzása valamit, az eminens szövegek kifejezést, ami Gadamer kifejezése volt régebben, és arra utalt, hogy vannak a kultúrában olyan szövegek, amik eminensek abban az értelemben, hogy azok szervezik a kultúrát, mindig visszatérünk hozzájuk, ezek a klasszikusok. De az evidens közegek pedig nem csak erre utal, hanem arra, hogy és itt a szószerintiség a fontos, nem csak a palimpszest jellege a címnek, hogy evidens közeg az, ami mindenki számára az őt körülvevő világ. Na most ez pont ennek a speciális kérdésnek, illetve a másik értelmen keresztül pedig már arra utal, hogy régebben az én generációmnak nem volt evidens közeg azt, hogy mi a popkultúrát tanulmányozzuk, vagy a kőkemény tudományt, hanem valami más tettünk, vagy specializálódtunk. Most már a mostani fiataloknak evidens közeg a popkultúra, evidens közeg a science fiction narratíváknak az érintkezési pontja a szép irodalommal, és így tovább. Úgyhogy ezek a közegek azért is evidensek, mert közben fölnőtt egy generáció, vagy akár több, és a mostani világ meg megint más. És amit a könyv evidens közegeknek nevez, hát lényegében azt járja be, ez különböző médiumoknak a segítségével, ebben ugyanúgy van szó filmekről, de már inkább sorozatokról, hiszen ugye a filmipar erőteljesen megváltoztatta a sorozatoknak az újabb generációja, vagy ilyen például a popkultúra további rétegződése, ami szintén a komplexitás felé mutat. De szó van, vagy szó lesz ebben a könyvben természetesen irodalomról is, költészetről, prózáról, járványirodalomról, ami szintén egy evidens közeg most már, hogy úgy beszélünk bizonyos jelenségekről, hogy mögöttünk van a COVID, ez is nagyon fontos.
Tehát a furcsa dolgok már itt vannak nálunk, ez
igen,
egy
evidens
közeg.
Vagy ami régebben idegen volt, az most evidensé válik, és akkor pontosan máshogy megváltozik az a távlatszerkezet, vagy az a közelítésmód, ami most már körülvesz minket. Nagyon sok ember ugye nem hallott a járványok előtt arról, hogy hogyan működik a mikrovilág, most már tudja, és akkor elő lehet venni azokat a műveket, amelyek ezt tovább dinamizálják. És ebben is természetesen szó lesz tudományról, popkultúra kutatásról, az említett területekről, más példákkal, történelmi mélységről is, mondjuk a Dracula kapcsán, és így tovább. Úgyhogy egy olyasmi vállalkozás egyébként, ami úgy végigkíséri az eddigi tevékenységemet. 99-ben jelent meg Kánonok interakciója címen egy könyvem. Az első olyan könyvem volt, és ugye 90-es évek végével kezdtük a beszélgetést, amelyben Ady Endre műveinek elemzése mellett már a Matrixról is volt esszé. Tehát abban az értelemben ott már tényleg ez szépen látszott ez a terület. Aztán később visszatértem ehhez a koncepcióhoz, persze sok áttételen keresztül, de 2016-ban jelent meg Alternatívák címmel egy könyvem, ami már kúráns popkultúra kutatásra épült nagyon sok példával, és egy olyan izgalmas szerkezetet, egy SRT-szerű szerkezetet valósított egyébként meg, hogy nem csak egymás után jönnek a modulok, mint mondjuk a tudástérben, hanem összefonódnak, és különböző terjedelműek, és egy olyan alakzatot írnak ki, ami szabályszerűen mindig visszacsatol önmagába, sok belső hivatkozáson keresztül, és lényegében ezt a tapasztalatot eleveníti fel az evidens közegek is, kicsit az alternatívákra utaló szerkezettel, meg hát arra a látásmódra tesz megint kísérletet, hogy tovább fűzzük ezt a gondolatmenetet, vagy ezeknek a lehetőségeit, ami itt az említett könyvekben is már valamelyest szerepelt.
Péter, én nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést. Reméljük, hogy legközelebb is találkozunk, és majd már a kész evidens közegek könyvéről beszámolhatsz róla.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóknak megköszönöm a kitartó figyelmüket. Viszont hallásra.